már jól viseld magad. Nem tudtam felelni. Csak némán intettem a fejemmel. Aztán nagyon sokáig sírtam, hogy Riminszky úr elment a várból. Úrnőm szobájában maradt, és az égboltozaton, amely nagyon közel látszott lenne a hegycsúcsokhoz, szikráztak a csillagok. A csillagokat néztem, és szomorú dolgokat gondoltam magamban. Éjfelig nem történt semmi, akkor, csak nem szokás szerint, csenget és hallatszott, úrnőm hívott. Megint az ágyán ült, az arca fehér, és a tekintet zavarosan szegeződik rám. Előtte a háromlábú asztalka, a ragyogó kristály üvegekkel és pohárkákkal. A kristály üvegben szinte szikráztak a különböző színű folyadékok. Legelsőbb azt hittem, hogy ezen az asztalkán van úrnőm boszorkány konyhája. Itt bűvöl, itt varázsol, itt ront, mint ahogy már a boszorkányok szokták. Későbben pedig megtudtam, hogy a ragyogó edényekben igen erős pálinkák voltak, amelyeket éjjelenként úrnőm összekeverve iszogatott. Megint nem tudok aludni, mormogta sötéten, amikor meglátott, a fejére nyomta a tenyerét. Néha azt hiszem, hogy megpattant valami a fejemben, valami idegszál, amely többé sohasem lesz épp, mint mikor a telegráfdrót elszakad valahol a hegyek között, és két messzefekvő állomás, amely eddig a drót révén mindig egymás közelében volt, egyszerre eltávolodik egymástól. Az az idegszál szakadt el a fejemben, amelyen át a való élet telegrafírozott az álmok világával. Többé nincs átmenet a valóságból a képzeletbe. Vagy fáj az élet, vagy pedig nem is tudok arról, hogy élek. De te ezt nem értette, Béka. Te nem értesz máshoz, mint szamár öregurak fejének az elcsavarásához. Szalagot kötsz a hajadba, mint egy pásztor leány, pedig itt rajtam kívül senki sem lát. Ugyan kinek akarsz tetszeni? Úrnőm szenvedélyesen nézett rám. A szemében ezer mélység sötét lett, mint a félelmes örvények kavarogtak volna abban a szempárban, amely örvények elnyelik azt, aki beléjük néz. Ülj le, szólt, és melegítsd a kezem. Egész lényében reszketett, és halott halványan nézte a kezét, amelyet jéghideg dermedtségében földörzsöltem. Mint a csodálkozott volna kezén, mint a nem is az ő keze lett volna. Ma éjjel, suttogta csendesen, véled álmodtam, Ancsurka. Igen rosszat álmodtam véled. Eleinte zöld mezőn jártam, ahol fehér tojásokból pici libácskák ugrottak ki, s mohón enni kezdték a zöld füvet. A felhők nagyon fehérek voltak, és egészen közel ereszkedtek a fákhoz, amelyek lilás színű virágok terhe alatt reszkedtek. Mentem, mendegéltem a mezőn. A libuskák száma mindig több lett, a felhők mindig közelebb jöttek, és én nagyon könnyűnek, fiatalnak éreztem magam. Még daloltam is álmom egy régi dalt, amelyhez sajnos hiányzott a hárfa kíséret. 9. fejezet. Merre jár Riminszky? Ancsuló naplóját Riminszky Kázmér találta meg a nizsdeli várban akkor, amidőn Ancsurka már régen nem volt ott. Egyszerre eltűnt Ancsurka várból. Hová lett, merre ment? Senki sem tudta. A várkisasszony vállat vont, amikor Riminszky Ancsurkáról tudakozódott. Megszökött a kis pesztra, mert unatkozott. Itt nem igen voltak mulatságok. Riminszky csóvált a fejét. Elnye, elnye, a macska rúgja meg, mormogta magába. Nem is hittem, hogy valamikor meg fogom kérdezni, hová lett Ancsurka. Várt Erzsébet figyelmesen nézett Riminszky arcába. Bolond dolog volna Riminszky? Ha magában más gondolna, mint amit hangosan mond? A szemével hunyorított, és szürke szemét Riminszky arcába kapcsolta, mintha mindent egyszerre ki akart volna olvasni a férfi lelkéből. Igen, bolond dolog volna, mormogta, ha egy szolgáló leányka olyan nagyon érdekelné. Riminszky magasztáló csizmájára nézett, és keservesen felsóhajtott. Kutya mája, szerettem a macskáját. Erzsébet elnevette magát. Hiszen, ha csak macskája lett volna. Igen, kedves arcocskája volt. De hát unta magát, hiába elunta magát, és búcsút mondott a várnak. Riminszky egy darabig hallgatott, és magában gondolkozott. Amano tudja. Igen, rossz kedve volt, de maga sem tudta, hogy miért. Nem is nagyon sokáig időzött nizsderen, hamarosan búcsúzott, egy gyorsan siet vele a várból, a hó már elolvadt, és a hegyek között langyos tavaszi szelek bujkáltak. A hegyoldalak világos zöld ruhába öltözködtek, s a fenyőfák kemény burkolata alatt megmozdultak a rügyek. Riminszky csöndesen ügetett zsufalován a hegyek között. Addig sohasem vette észre az évszakok változását. Télen rövid macskabundát hordott, nyáron szalmakalapot tett a fejére, hogy a hegyoldalakban a fű kiüti fejecskét, az vélemény szerint a birkáknak volt jó. De Riminszky húst evett és hozzá bort ivott. Most mégis meghatott a langyos szél, amely arcába fújt, csak kis bokrok színes rügyeikkel a legkülönösebb gondolatokat ébresztették lelkében. Így például arra gondolt, hogy halottak feküsznek a föld alatt, akik már nem látják az évszakok változását. Oda nem feküsznek, mélyen a füvek alatt, s kezük összefonva. A szél elsuhan fölöttük, s azt sem tudják, hogy fölöttük a földön gyermekek, nők és férfiak járnak. Oda lenn a nagy sötétségben nem járnak az álmok, nem járnak a sóhajtások, se az örömök, se a bánatok. Kavacki se iszik már bort, és Pogrányi valahol messze, egy német temetőben csöndesen fekszik. Csupán az élőket érdekli az, hogy ők már meghaltak, és innen elmentek. Riminszky úr nemigen volt filozófus, és gondolatai zsufalova hátán addig kalandoztak a föld alatti állapoton, amíg mélységesen elszomorodott. A halál csak annyiban ismerte, mint a legtöbb ember ismeri. Meghaltak szomszédai, ismerősei, és többé nem mozogtak. Még csak a kocsmába sem ment el senki, miután lábát kinyújtotta, és a föld alól semmi hír nem érkezett azokról, akik ottan bekvártajozták magukat. Riminszky urat is csupán annyiban érdekelt a halál, hogy Junyájhait nem viheti magával. Hogy lesz-e szolgája, háza, és gazdasszony a másik világon, erre nem gondolt. Csak azt fájt neki, hogy az árvatót leánykáról nem fog tudni semmit. Útközel érte a lipovnicai barátkolostort. A régi kolostor körülbelül 400 esztendeje őrizte a hegyek között kanyargó országot a széles bástyáival és mogorva tornyaival. A barátok, akik itt laktak, éppen úgy tudták forgatni a kardot, mint az olvasót. Egyszer a magyar hazáért verekedtek, másszor a lengyel királyok szolgáltába szegődtek, majd, ha nagyon fölhalmozódott a puskaporuk, a saját szakállókra kezdtek valami háborút a szepesi gróffal, vagy valamelyik lengyel vajdával. A kolostorban csak akkor kezdtek unatkozni, amióta a pápa külön brévében megtiltotta, hogy fegyvert tartogassanak a lipovnicai kastromban. A pápa még Lipovnicán is pápa. A fegyveres kamarák kiürültek, és a puskaporos hordók helyén más hordók foglaltak helyet. Ezekben a hordokban is puskapor volt, csak hogy folyékony alakban. A lengyel és magyar uraságok, akik még 200 esztendő alatt is hadaikkal támadtak a barátokra, a kincseik megszaporodtak, most sem kerülték el a zord falakat. A kapu 100 esztendő óta nyitva volt állandóan, és csupán a hagyományok iránt való kegyeletes szokásból silbakolt a kapuajban két lipovnicai tót, hosszú lándzsájára támaszkodva. A kapu alatt a kis fülkében a legvénebb barát olvas a breviáriumot, mert a legvénebb barát ismerte már mindazokat, akik a kolostort meg szokták látogatni. A kapu fülkéből egy csengettyű drótja vezetett a pincemester szobájába. Ez a csengettyű drót jelezte, hogy milyen kaliberű vendég érkezett a kolostorba. Egyszeri csöngetés, amolyan szegény, vándorló legény érkezését jelentette, aki hálás köszönettel öblítette le a torkán az útporát csigerrel. A dupla csengetés már urakat jelentett, akiknek ebédet vagy vacsorát szoktak főzni a vendégszerető barátok. Háromszor csak a püspöknek, ha éppen erre járt, csengetett a kapus. Azon kívül Riminszky úrnak, aki ezen a környéken a legelső földesuraság volt, talán még az országút is Riminszky úré volt. A barátok megbecsülték az uraságot, de tisztelték Riminszkyben azt is, hogy a borokat szakértelemmel kezelte. Háromszor csendítettek most is, amikor Riminszky úr lován bekanyarodott a kolostor kapuján, és az álmos páterek megdörzsölték a szemüket. Azt hittük, hogy már sohasem jön hozzán nagyságod, mondta a kapus fráter alázatosan. A silbakok tisztelektek, hosszú dárdájukat kétszer a kövezethez koppantották, fönt pedig a pincemester a legrozsdásabb lakat kulcsokat kereste elő.